Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, amint azt egyházunk a mai napra, Kantáte, húsvét utáni negyedik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Krónikák első könyvében, a 16. fejezet első 16 versében a következőképpen. Ezután bevitték Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő áldozatokat és békeáldozatokat mutattak be Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datóját meg aszúszőlőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattevő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekarjá, továbbá Jeiél, Semirámot, Jehiél, Mattitjá, Eliáb, Benájáhú és Obéd-Edom. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéről játszott. Benájáhú és Jahaziél papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljetek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt. Csodáira és döntéseire, ti Izrael utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át adott szavára, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon különös történet ez, amikor Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládát. Számos rendkívüli esemény kíséri, már több fejezette zajlanak ezek az ide vezető események. Természetesen ezekre most lehetetlen kitérni. Némelyik viszont szükséges ahhoz, hogy ne kerülje el a figyelmünket, tulajdonképpen az, ami ennek a lényege, ennek az eseménynek, ennek a történetnek, ennek a láda ünnepnek. Mert nem a láda a lényeg természetesen, nem az a sátor, amelybe most Dávid ideiglenesen elhelyezi, és még csak nem is a később megépülő templom, ahol végleges lakhelye lesz a ládának. Nem is a mi templomunk a lényeg a vasárnapi ünnepben, mert legyen az láda ünnep, vagy templom ünnep, legyen akár egy épületszentelési ünnepünk, vagy presbitérium iktatási ünnep, vagy legyen éppen lelkésziktatásról szó, bármilyen ünnepről legyen szó, sosem azok az igazi ünnepeltek benne, akik a szemünk előtt vannak. A láda nem fontos, ez a szemünk előtt levő tárgy önmagába nem jelent semmit, hanem azért olyan fontos most Dávidnak is, és az egész népnek is, mert Isten jelenlétét mutatja a népe között. Ezt képviseli. Így hát bármilyen ünnepről legyen is szó, valójában mindig Isten ünnep van. Vagy most a mi oldalunkról nézve, mindig Krisztus ünnep van, és Krisztus áll a középpontban. És ezt az ünnepet most egy többszörös trombi torló vezeti. Olyan valaki, aki tulajdonképpen mindannyiunk helyére tör. Dávid ugyanis Itt hármas trombitorlóként jelenik meg előttünk. Hát a legfeltűnőbb mindjárt az az elején, hogy a főpapi trónt bitorolja. Ha úgy tetszik, az én helyemre pályázik az oltár előtt. Hiszen látjuk azt, hogy áldozat bemutatással minden további nélkül magához ragadja a főpapságot. Tehát ilyen értelemben főpapi trónbitorló, ha úgy tetszik keresztjéhoz, mintha pápaságra törne. Hát és emlékezzünk arra, hogy micsoda kalamajka keveredett abból, amikor ez Saul tette. Sámuel késett, ő meg bemutatta az áldozatot, és ennek az lett a következmény, hogy elveszítette a királyságot. Hát éppen ezért kente föl aztán Dávidot Sámuel, és aztán még néhány évtized múlva hivatalba lépve is ő lett a király. Hát akkor most ezt kockáztatja? Pedig pont a királyi trón lenne az, amely nem bitorol, hanem birtokol. És most ezzel mégsem törődik. Lemond róla. Persze mondjuk nem úgy, mint Benedek pápa tette a pápai trónról, hogy na aztán akkor ő megszűnik hivatalba levő pápának lenni, és jön egy utód, hanem sokkal inkább úgy kell most ezt elképzelni, lemond az ünnepi időre a király voltáról, mégpedig azért, hogy Isten királyi uralma legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És ezért is most Dávid a főpapi funkciót ragadja magához, és áldozatot mutat be. Hogy ezzel jelenítse meg, hogy Isten uralkodik. És a menetben tehát a király, ott van az énekesek, a látát vívő papok, és a választott név vezetőinek az élén, papi ruhában, azt is olvassuk, hogy efódot visel, tehát ez nem egy királyi ruha, és végképp nem hétköznapi embereknek való ruha, ez a papoknak az öltözete. Tehát hangsúlyozza, hogy ő most nem király ebben a menetben. Ő most csak úgy Isten szolgálja, mint ahogy a papok is azok, mint ahogy a léviták Isten szolgái. És ebben a menetben tehát az is különbözik a korábbiaktól, ha föl tudjuk eleveníteni, hogy előbb már elindult a ládával Dávid, és aztán csapások következtében megijedt, ott hagyta Obédedom házában, és 3 hónapig várt, hogy most mi lesz. És közben az írásokat tanulmányozta. Úgyhogy most már, mondhatjuk talán így, most már Mózes előírásai szerint, Isten előírásai szerint hordoztatja a ládát, ilyen értelemben is felkészültebb és más most már ez a láda vitel, és közben ő maga is már nem királyként vonul a menet élén. Aztán áldozatot bemutatva elismeri Istennek azt az egész földre és az egész élővilágra kiterjedő hatalmát, hogy mindennel őt kell szolgálnunk. És annyira kifejeződik mindez, hogy mindennel őt kell szolgálnunk és szolgálatba állítani, hogy a király voltát teljesen háttérbe engedi szorulni. És még egy az ige szakaszban nem jelentkező, de tudjuk jól, hogy velejárója volt ennek a menetnek, ez még egyrészt az előbbi versekben lenne a 15. fejezet végén egy mondat erejéig, aztán amúgy Sámuel könyvében olvassuk ezt kifejtettebben, de tudjuk, hogy hát éppen ez volt az, ami megbotránkoztatta Mikalt, a feleségét, Saul lányát, mert mit látott Mikal? Hát nem egy méltóság teljesen bíborba, és ki tudja milyen pompába, koronával vonuló királyt, aki tiszteletre méltó, aki fenséges, hanem szerinte már eszelősen ugrándozó embert látott. Egy népe felett álló király helyett, egy szolgái előtt méltatlanul ugrálva megalázkodó piperkőcsöt látott. Aztán persze a válaszában Dávid világossá teszi, hogy hát lehet, hogy ő kívülről nézve megalázkodva ugrál, de valójában ez egy alázatos tánc volt az Úr előtt. És azt is fejéhez vágta aztán Mikalnak, hogy hát a nép tudja, hogy miről van szó, és ezért az ő szemükben ettől nem lettem kisebb. Mert átmenetileg le kellett mondani a királyi trónról ennek az ünnepnek az erejéig. Hát ezért is tehát most nem királyként, hanem papként lép fel, azon fáradozik, hogy Isten és népek között valami összekötő kapocs legyen, És abban is megnyilvánul ez a törekvés, hogy a végén szintén papi tisztet bitorolva áldja meg a népet. Aztán, ha a szakasz folytatását vesszük, és pont azt a részét, ami miatt a mai kantátel vasárnapjára ezt kijelölték, akkor pedig az énekére figyeljünk, amely itt olvasható. Tudjuk jól, hogy sok zsoltárt szerzett amúgy, nem csak ez az övé. Hát így kiderül viszont az is, hogy ezekben a zsoltárokban, mint a mostaniban is, profécia is rejlik. Úgyhogy ilyen értelme mondhatjuk, hogy egy profétai trónra is tör, talán akkor mondhatnánk, ide tör most a helyemre a szószéken, hogy igét hirdessen. És nehogy csak kétszeres trónbitorló legyen, hát mivel a királyi tisztet azt tulajdonképpen pont leadta, hát most az Isten tisztelt zenei feladatait is nem csak kiosztja, hanem végzi is maga a zsoltár énekével. Hát ilyen értelme most a kántori trónra is tör, és az orgona is veszélyben van, de mindannyiunk helye itt a padokban, hiszen az éneklést is elveszi most tőlünk. És ha már a tényleges trónról, tehát a királyról lemondott, hát akkor legalább így maradjon meg az a hármas trombitorlása. Persze ez most azért érdekes, mert valami nagyon fontos különbséget mutat Saullal. Hiszen egyfajta értelemben rejtély az, hogy Saulnak miért nem szabad, és akkor most mitől Jupiter ez a Dávid, akinek szabad? Hát a titok nyitja tulajdonképpen az, hogy nem szabad leragadnunk pusztán a történeti szintén azoknál az eseményeknél, amelyek itt történnek, és Dávidot így nézni, amikor Jeruzsálembe érkezik a ládával, hanem előre kell tekintenünk, hogy minek is az örököse, ő már eddigre már egy-két morzsát kapott ebből, aki Biblia órán részt vett, és végigvettük, azt talán már tudja is nagyon jól, hogy mi ez a különbség Dávid életében, hogy miért nem lesz neki is ugyanaz a büntetése az áldozat bemutatásért, mint ami Saulnak volt. Hát egyrészt lehet most így is mondani, hogy azért sem veszíti el a királyságot, mert ő most is bemutatja, hogy ő lemond erről a királyságról, ő nem királyként akar szerepelni ezen az ünnepen. És azért is fontos ez, mert tudja nagyon jól ezzel a lemondással, és hogy végső soron Isten az, aki királlyá tesz, Isten az, aki főpappá tesz, Isten az, aki profétává tesz, Isten az, aki a lelkével jelen van, és tudjuk jól fölkenésétől fogva, azt olvassuk, hogy Isten lelke szállt rá, és vele is maradt. Ez az egyik fő különbség Saullal szemben. Neki átmenetileg adatott ugyan annak idején a lélek is, de nem tartósan nyugodott rajta, és a legfőbb különbség pedig az, hogy ő neki különleges ígéretei vannak. Már ekkor, ahogy mondtam, morzsákat kapott belőle, emlékezzünk csak, még bujdosik Saul elől, de Abigail, ez a bölcs asszony, aki tulajdonképpen profétál, elmondja neki, hát a te házadat örökkévalóvá szilárdította Isten. Nátántól is kap már egy-két elejtett megjegyzés, hogy a királyságod az tartós lesz. És éppen ezért ő előre mutat már Dávid fiára, aki viszont valóban teljességgel betöltötte ezt a hármas tisztet, hiszen ő a messiás, a felkent, királyá, főpappá és profétává felkent. Hát ezért van az is, hogy hát most így szerepel nekünk igehirdetési ígeként, mert ez a történet különben csak a zsidókat érdekelni. Hát nekik érdekes, az ő népük történetéhez tartozik, mint mondjuk nekünk elkezdenénk István király koronázásáról és az ő dolgairól most beszélni, de hát nem lenne a miénk, az egyházé. Azért lesz mégis a miénk, mert arról a messiásról szól már előre ez a történet is, aki Jézusban eljött hozzánk. És így hozza a láda ünnepe azt is magával, hogy a láda körüli szolgálatokat is megszervezi. Az áldozatokkal ellentétben itt már kevésbé meglepő, hogy fellép, hiszen ez már bizonyos értelemben királyi intézkedés, vagy királyi körbe tartozóbb intézkedés is lehet, hogy hát álljanak elő akkor a léviták, és ilyen-olyan zenei dicsőítéseket végezzenek, kísérettel adják elő a zsoltárokat. Hát ilyen értelemben tehát most Dávid, aki hadvezér és király volt, eddig csak most itt mondhatjuk így, hogy liturgussá válik az énekesrendnek, az elrendelőjévé, szervezőjévé, sőt maga is énekeket szerez és énekel természetesen, ahogy a Zsoltárok könyvében is sokat olvasunk tőle. És mi a feladata ezeknek a Zsoltár szerzőknek? Hát a negyedik versben röviden így mondta még, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Aztán később kifejti ezt pontosabban is, vagy részletesebben is, érdemes ezeken elgondolkodni, bár most egyesével nem lesz módunk belemenni, de érdemes talán újra elolvasni. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltár neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Izrael utódai, kik szolgái vagytok, Jákob fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Hát az énekekről általában talán úgy gondolkodunk, hogy ez csak ének. Egy szöveg, meg egy zene, amelyet összepasszintunk, és ének lesz belőle. Bárki bárhol énekelhet, televízióban, rádióban, mindenhol hallhatjuk ezeket. És most mégis valami egészen más derül ki ezekről az énekekről. Itt az derül, hogy sokkal több van ezekben. Hát nézzük meg, hogy akkor mi is a feladata a Zsoltár szerzése megbízott kántoroknak ebben a részben. Hát ma már nem jellemző ez természetesen, de egy pár száz éve még bőven jellemző volt, hogy szerzői feladattal is megbízták a kántorokat. Hát a legkirívóbb eset Bach lehet, aki egyik oldalon egyszerűen csak kántor volt a templomban, a másik oldalon heti feladata volt egy-egy új zenemű elkészítése, komponálása, és hát tudjuk jól végül is a zenei irodalomban az ő életműve a legnagyobb tulajdonképpen. De ha meghallgatjuk az ő műveit, akkor azt hiszem, hogy mindenki rá kell, hogy jöjjön, hogy itt sokkal többről van szó. Ha meghallgatunk egy Máté Passiót, hát akkor az bizony prédikál is egyúttal. Ez sokkal, de sokkal több, mint egy zenemű, és éppen ezért szoktuk őt 5. evangélistának nevezni. És sok értelemben igaz is, ez ismerek én is, olyat van ismerősöm, aki úgy lett keresztény, hogy ő zenész. És Bach hallgatása, illetve hát Bach zenéjének a megismerése jutott el oda, hogy hát ezt nem lehet másképpen megérteni. Ezzel nem lehet másképp, mit kezdeni. Hát ilyen értelemben valóban evangélium hirdetés zajlik az énekek révén is. Hát az egyházi szövegek tekintetében meg végképp világos lehet, hiszen akár most a Luther énekét, amit énekeltünk, nézzük, hát egyúttal természetesen azt teljesíti be tulajdonképpen, amit Dávid itt elrendel. Amit Ászáfék feladata tenni, hogy hirdessék Isten tetteit, dicsérjék őt, ilyen módon szólaljon meg Isten igéje benne. És ez már akkor ott Izrael népénél fontos volt. Most sem csak áldozatot mutat be, nem csak táncol ünnepi keretek között, hanem tulajdonképpen ige hirdetéssel bízza meg az énekeseket. És tudjuk a fönnmaradt információkból is, hogy valóban eddigre már Izrael életének, az istentiszteleti és ünnepi életének fontos része volt az ige hirdetés is, lehet, hogy persze nem a mai keretek között zajlott ez, és máshogyan történt, de nagyon fontos volt, hogy Isten igéje is előkerül ezek között, és lehet, hogy nem voltak persze a reformáció örökösei, akik a legfontosabbnak ezt tartják, de mégis elengedhetetlennek tartották. Így hát a lévitáknak nem csak egyszerű zenei élmény nyújtása a feladatuk, hanem igei táplálékot is készítenek a bizonyságtételükkel, az énekükkel. Hogy megemlékezzenek vele Isten jóságáról, és egyúttal egy ígéret és profécia is szerepel itt, hogy Isten is megemlékezik az ő szeretetéről, megemlékezik a szövetségéről, amit az ősatyákkal kötött. Ábrahám és Izsák is szerepel, a folytatólagos versekben újra szerepel Jákob, de talán ha előrébb ugrunk, akkor is értjük, hogy ott van Jákob, fiaiként nevezi meg a népet, tehát az ősatyáktól kezdve emlékezik arra a szövetségre, amit Isten megígért, megkötött, és aztán megtartott, és sokféle módon bebizonyított, hogy ő ez hűségesen tartja magát. Hát éppen ezért ezen a láda ünnepen erre a hűségére figyeljünk. Hát örök szövetségről beszél a szöveg, amit hát lehet egyfajta költői képnek is venni, hogy hát akkor ez egy hosszan tartó valamit jelent, de hát ugye, amit mi itt a Földön azt mondjuk, hogy ez örökkévaló, az hát inkább csak azt jelenti, hogy hosszú távú. És valóban igaz, Dávid trónja már nem áll a jeruzsálemi palotában, ilyen értelemben még 1000 nemzedék se telt el, mint amit ígér, de ne csukjuk be a szemünket azelőtt, hogy Dávid fiában ez maradandóan beteljesedett. És mi más lehetne leginkább örök szövetség, mint ami Jézusban valósult meg. És ez megint csak azért van, hogy nekünk is szólhasson, úgymond. Mert különben megint csak kit érdekel, hogy Dávidnak milyen ígérete van, vagy Ábrahámnak. Ez mind azért érdekes, mert már Ábrahámnál is úgy jelentkezik be Isten, hogy minden népet megáldok általad. És most is arról szól Dávid Zsoltárának utolsó vers, hogy az egész földnek szólnak Isten rendelkezései. És annál is világosabb ennek az ószövetségi történetnek a kapcsolata az új szövetséggel, hogy szó szerinti forrása lett Dávid itteni éneke annak, amit a jelenések könyvében már a mennyei kórus énekel. A mennyben tehát, úgy is mondhatnak, már mindenki ajkán csendül fel Dávid Zsoltára. A választott népnek tehát tudnia kell, hogy Isten nem csak az ő Istene, nem is csak egy nép Istene a sok közül, hanem ő az egyedüli Isten, aki egyetlen egy, és éppen ezért mindenek felett való Úr, aki a teremtés jogán mindenkire igényt tart, ránk is, egyénenként is, gyülekezetként is. És ezért mondja, hogy minden népet tessék ráébreszteni és hirdetni nekik, hogy milyen fontos az Istennel való kapcsolatunk. Megértetni, hogy a földi királyok ellenére mégis az egész földkerekségen Isten uralkodik. Énekelt hát egész föld, énekelt hát minden nép, énekelt hát Krisztus népe, hogy mindennél hatalmasabb az Úr. Egyedül ő ad életet minden élőlénynek. Egyedül ő ad megváltást azoknak, akik felnéznek a Golgotán függő részkígyóra, a kínhalált szenvedett Jézusra. Egyedül ő ad örök életet övéinek. Amen. Imádkozzunk. Mindenek királya, felséges Urunk, alázattal borulunk le eléd, ahogy Dávid is előtted megalázta magát, ad nekünk ezt a lelkületet, hogy a király létére nem törődött ezzel a méltósággal az ünnepen. Ad nekünk, hogy mi sem magunkat tartsuk nagynak, hanem téged. Ne azt nézzük, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem hogy te előtted mi az, amit tennünk kell. Köszönjük neked, hogy csodálatosak a te tetteid. És mi énekelhetjük ezeket a csodákat, hogy megtapasztalhatjuk az életünk során is, de megtapasztalhatjuk az egyház története, vagy a világ történelme során is a te hatalmas tetteidet, az, hogy te örökké tartó szövetségről emlékezel meg. Köszönjük neked, hogy elküldted hozzánk Jézust, aki jászolban született, nem királyi palotában, és mégis mindenek fölötti király. Köszönjük neked, hogy keresztre küldted értünk. Nem azért, mintha ezt érdemelte volna, hanem hogy minket megmentsen. Áldunk és dicsőítünk téged, nagyszerű tetteidért. Ámen.